Isten tiszteletünket folytatjuk. A 190-es számú éneket keressük meg. 190-es ének 1-3 versét énekeljük.
Érted, hallottam meg, és mondtam
Ézsaiás könyvéből az 53. fejezetből olvasok. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelent meg? Felnőtt, mint egy veszőszál előtte, és mint gyökér a szárazföldből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegségek ismerője. Mint akivel orcánkat elrejtettük, utált volt, és nem gondoltuk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebével gyógyulánk meg. Aki teheti, forruljon le, imádkozni. Hatalmas égi atyánk, nagyon köszönjük ezt az alkalmat, hogy ismét előtted lehetünk. Köszönjük, hogy szeretnél megtisztítani minket, de nem csak negyed évenként, hanem nap mint nap. Add, Urunk, hogy minden nap a te színed elé vigyük bűneinket, hibáinkat, gyengeségeinket, de add, hogy ez a mai nap még inkább megpecsételje azt, hogy kívánunk egy tiszta életet élni, kívánunk te hozzád tartozni, hogy ezt a közösséget, ezt a szövetséget megerősítsük veled. És kívánjuk, hogy egymással való közösségünk is erősebb legyen. Segíts, Urunk, hogy úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy te kérted. Hiszen te mondtad, hogy onnan fognak megismerni minket, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogyha egymást szeretjük. Add, hogy ez a szeretet, ami a Szent Háromság között is van, add, hogy és te is az Atya, amikor itt a Földön éltél, és ahogy amilyen kapcsolatban voltál az Atyával és a Szentlélekkel, add, hogy ezt mi is meg tudjuk tapasztalni. És add, hogy a Szentléleknek az ereje és a vezetése át tudja hatni a mi életünket, Urunk. Úgy tudjunk élni, hogy azt az igét bekéred és ahogy mintát adtál. Kérjük, segíts ebben. És köszönjük azt, hogy ránk bíztad az imádkozás szolgálatát is. Most kérünk téged, hogy a lapkiadásnak a szolgálatát emeld föl, add, hogy kiadványaink eljussanak minden olyan helyre, ahova te szeretnéd, és áld meg azoknak a munkáját, akik ezt végzik, hogy minél inkább oda tudják szánni az életüket, és úgy tudjanak ebben a munkában részt venni, hogy az a te dicsőségedre váljék. És kérünk a Vajai gyülekezetért, Tokics Péterért, Biari Csabáért, attól, hogy ott is érdemben és hatékonyan folyjon a munka a te akaratod szerint. Vigyázz az ottani területre, a lelkészekre, a tagokra, segíts, hogy épüljön a te műved. És a Békés Csabai gyülekezetért is imádkozunk, Balogh Tiborért, Fürth Györgyért, és az ottani tagokért, attól, hogy ékesen, rendben és hatékonyan történjen a misszióra való felkészülés és annak végzése, add, hogy minél több és több ember csatlakozzon a te népedhez, országosan is, de világszinten is. Hisszük, Urunk, hogy már a te jöveteledig nincs sok idő. Add, hogy mi is érdemben be tudjunk kapcsolódni ennek a műnek az építésébe, használj föl minket, Atyánk, a lélekmentésben, és köszönjük, hogy a te munkatársaid lehetünk. És nyugdíjas lelkészünkért is, Agárdi Istvánért imádkozunk, hogy add, Urunk, hogy ő is még amennyi időt szánsz itt neki ezen a földön, hatékonyan és tiszta szívvel tudjon bizonyságot tenni rólad, és arról, amit az ő életébe tettél. Köszönjük, jó Atyánk, hogy megtisztelsz jeleléteddel, add, hogy csendességben, értelemmel, és hozzád fordulva tudjuk eltölteni ezt a szent alkalmat, és úgy tudjuk magunkhoz venni egyeket, hogy a veled való szövetség egyre szorosabb és erősebb legyen, és a te akaratodat tudjuk tisztán és őszintén követni. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzá, drága fiadér. Amen.
Amen.
És akkor megkérném a beosztott testvéreket, a Vitya a hálaigés, és az Érike a kosáron. Megkérem akkor a egybegyűjtés, de előtte felolvasom a mai napra szóló kis passzusunkat. Adakozás célja a helyi gyülekezet. 1 Péter 5:10. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségre hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé, erősekké, szilárdokká és állhatatosokká. Jób élettörténete megtapasztalt küzdelmét írja le. A Biblia úgy mutatja be őt, mint akinek igaz a jelleme, szereti az Istent és nagyon gazdag. Isten azonban az ő végtelen bölcsességében megengedte Sátánnak, hogy bántsa őt azzal, hogy tönkretette nyájait, anyagi javait, gyermekeit és saját egészségét is. Ezek által, a tapasztalatok által Sátán egy kerítést akar építeni. Jób és Isten közé azáltal, hogy elhiteti Jobbal azt, hogy Isten nem igaz és nem jó. Jób élete azonban nem az anyagi tulajdonra épült, hanem Istenre. Ezért Jób elutasította azt, hogy elhagyja Istent, még akkor is, ha nem értette, hogy ezek a dolgok miért történnek vele. Fethetetlenségéért Isten megáldotta életének későbbi részét sokkal jobban, mint azt korábbi által, hogy kétszeresen adta vissza neki mindazt, amit elvesztett. Nekünk is bíznunk kell Istenben még akkor is, ha nem értjük a nehézségeket, amelyekkel találkozunk. Felhívás. Ne engedjük meg, hogy bármely tapasztalat, vagy bárki kerítést emeljen közénk és Isten közé. Maradjunk hűségesek Istenhez, még akkor is, ha nem értjük a nehézségeket, amelyekkel találkozunk. Ima. Urunk, hálásak vagyunk mindenért és minden körülmények között. Segíts mindent elfogadni, amit megengedsz az életünkben, add, hogy teljesen elkötelezettek és hűségesek maradjunk hozzád. És közben énekeljük a megszokott énekünket, és megkérem, hogy a szolgálat elvégzésére.
Yeah.
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy mindez ideig ételünk, italunk el nem fogyott. És mindannyiunknak van fedél a feje fölött. Hálásak vagyunk azért, hogy megemlékezhetünk erről, és szeretnénk megköszönni, hogy mindannyian elhozhattuk azt, ami szívünkben indítatást kaptunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Hiszük, hogy egy áldás, hogy kísérje az életünket, amennyiben valóban közelebben élünk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, és hiszük, hogy ezen a mai napon is egy áldásod lesz te kérjelmed által.
Amen. Szolgálatokat nem jeleztek felém, hogy valaki vállalna, akkor következzen az ige hirdetés, és fogadjátok szeretettel lelkészünket is. Nem azt mondta, hogy most új vacsora, akkor nem szoktunk.
De ha készültetek, akkor legyen. Jó.
Akkor mondd el egyet.
Ez egy bibliai történet, egy kicsit más közelítésből. Azt a címet adták neki, hogy a legnagyobb esztes. Fel fogjátok ismerni. Volt egyszer egy család, ahol már élt egy kisfiú és egy kislány a szülőkkel. Egy napon érthetetlen rendeletet adott ki a király. Nem tudom pontosan, de talán valahogy így hangzott. Közhírű tétetik, hogy a mai naptól, azaz az Abib hónap első napjától kezdve, egy zsidó családban kisfiú születik, haladéktalanul meg kell ölni. Ellenkező esetben az egész családot írtassák ki. Az apa és anya nagyon megijedt. Abban az időben még nem volt kimutatható a születendő gyerek neme, és egy hónap múlva várták a születendő kisbabát. Így aztán végig imádkozták az egész hónapot. Isten, te olyan hatalmas vagy, te bármit megtehetsz. Kérlek, ha véletlenül kisfiú lenne, ó Uram, őrizd meg őt. Tudom, és hiszem, hogy akár még a nemét is meg tudod változtatni. Könyörgök. Őrizd meg őt. Eljött a születés ideje, és lélegzett vissza, folytatóan figyelték kis fiát. Legtöbb esetben ilyenkor mindenki örül, gratulál, de most sötét gondolatok gyülekeztek a szülők fejében. De a szeretet, Isten szeretete találékon. És a kis vestes újszülött 3 hónap múlva egy leendő fáraó lesz. Nemhogy nem ölik meg, a fáraó lánya örökbe fogadta, és ezáltal az úton várományosként viszi végig. Kiről felszól, tudjátok. Visszakerül a világ legbölcsebb, visszakerül a világ legbölcsebb nevelőjéhez, azaz az édesanyjához, aki 12 éves koráig elképesztően szeretettel neveli és a legjobb nevelésben részesíti. Aztán 12 éves kora után az akkor ismert legjobb katonai iskolába kerül. 28 éves korában egy csinos fiatalember anyjától örökölt empátiával, tökéletes vezetői készséggel, mint az udvarnál gyakorolt. Mi kellene ebből több? Most már a döntés az ő kezében van. És akkor belekeveredik egy gyilkossági ügyben, aztán el kell menekülni, mivel elveszik minden. Hát nem egy vesztes. De aztán ezt olvassuk róla a Szentírásban, a zsidókhoz írt levélben. Nyitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek idejóráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseit nagyobb gazdagságnak tartotta Ciprus gyalázat. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdaságnak tartotta Ciprus gyalázatosságát, mert a megjutalmazza Hitáltalhat az Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mintha látta volna a láthatatlant. Ne felejtsétek el, hogy néha látszólag vesztes az örök életre vezetői. Lépcsőfokok lehetnek számotokra, de ne bánkodjatok, ne ijedjetek meg, bármilyen is az emberek szemébe vesztesnek látszatok, mert Isten és az Isten útja az mindig győzelem. Sosem mondhatjuk, hogy vesztes az, aki úgy élnét, ha látna a láthatatlan. Ügyetek ti is abban, hogyha nehézségek keverednek az életetekben, hogy ez a láthatatlan Isten győzelemre visz titeket, és legyetek ebben a másik.
Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Úrvacsorai alkalmunk van, és minden úrvacsorai alkalom valahol arra szolgál, hogy mi megújítsuk a szövetségünket Jézus Krisztussal. Valahol arra szolgál, hogy mi közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz. Az asztalon lévő kenyér és a pohár, amely Jézus Krisztusnak a testét, Jézus Krisztusnak a vérét jelképezi, amikor ezeket a szent jegyeket magunkhoz vesszük, akkor valahol a szívünk mélyén elhatározzuk azt, és elmondjuk azt a mi gondolatainkban, hogy Uram Jézus, kérlek, segítsél engem, hogy másképp tudjam élni az én életemet, mint ahogyan én idejöttem. És higgyétek el, ha mi Jézus Krisztusnak az életéről gondolkodunk, ha mi Jézus Krisztusról gondolkodunk, ha ővele foglalkozunk, akkor ez hatással van a mi életünkre is. Egyszer egyik gyülekezetnek a fiataljai egy karácsonykor egy műsorral készültek. Nagyon készültek, hogy jól sikerüljön ez az előadás. Jézus Krisztusnak a születését játszották el. Egy nagyon nagy hallgatóság előtt adták elő ezt a darabot, és egy színpad volt, és sokan ültek a nézőtéren. Azt a történetet próbálták feldolgozni, hogy mit tett József másnap, amikor megszületett Jézus Krisztus. Elkezdődött az előadás, minden nagyon szépen rendben ment. József is mosolyogva megszületett a kis Jézus, és arra gondolt, hogy egy bölcsőt kellene a kis Jézusnak összeácsolni. Elkészültek a bölcsőnek az oldalai, és amikor készítette, oda érte a munkába, hogy összeszegelje ezeket az oldalakat, és hogy magában mosolygott. És amikor ezt tette, és ezt végezte, akkor azokra a történetekre gondolt, hogy hogyan énekeltek az angyalok a Betlehem pusztájában. Arra gondolt, hogy amikor jöttek a pásztorok, ezek a pásztorok hozták az ő szívük ajándékait Jézus Krisztusnak. Amikor jöttek a napkeleti bölcsek, hozták az aranyat, a tömjént, a mirhát Jézus Krisztusnak, bemutatták az ő ajándékaikat, és micsoda öröm volt ennek a családnak ez. És hirtelen azon gondolkodott, és ott a színpadon hangosan ki is mondta azt, hogy ha Jézus Krisztust így fogadták kisdedkorában, akkor hogy fogják fogadni majd felnőtt korában, amikor kiderül az, hogy ő a megváltó, ő a messiás. És felemelte a kalapácsot, és elkezdte összeszögelni a kis bölcsőt. És ráütött egyet a bölcsőre, és a teremben elment az áram. Teljes sötétség volt. És ő közben ütötte a szöget a bölcsőn. És csak a kalapácsütéseket lehetett hallani ebben a sötétben. És a hallgatók hirtelen rádöbbentek arra, hogy hogyan is fognak bánni Jézus Krisztussal felnőtt korában. Csak a kalapácsütéseket hallották. Ezeket a kalapácsütéseket ma is halljuk. Minden úrvacsorán szólnak ezek a kalapácsok. Egyre hangosabban. És egyre jobban rá kell, hogy döbbenjünk, hogy Jézus Krisztus, a megváltó, mi érettünk halt meg. Minden úrvacsorának ez a célja. Jézus érted és értem halt meg. Két nagyon-nagyon jól ismert történetet szeretnék ezen az úrvacsorán elmondani. És ez a két történet nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az atya, az apa és a fiú kapcsolatáról szól ez a két történet. Az első történetet Mózes első könyvének a 22. fejezetében találjuk. Ott a 22. fejezet 6. és 7. versét olvassuk el. Mózes első könyve 22. fejezet 6. és 7. versét olvassuk. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és felvevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet és a kést, és mennek vala együtt. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta: Atyám, az pedig mondta: Imhol vagyok, fiam? És mondta Izsák: Imhol van a tűz és a fa? De hol van az égő áldozatra való bárány? Mória hegyére mentek fel Ábrahám és Izsák. Nem egy olyan magas hegy ez. Én mindig úgy képzeltem ezt el, hogy egy ilyen meredeken, szerpentines úton felmennek egy nagyon-nagyon magas hegytetőre. Mória hegy az a hegy, ahol Jeruzsálemben a sziklamecset áll, az a nagy sárga tornyú épület. Oda ment fel Ábrahám és Izsák. Egy kis dombocska ez igazából. Erre a hegyre ment fel az apa és a fia. Ott van a fa, ott van a tűz, ott van a kő. És Izsák ránézett az apjára, és azt kérdezte, hogy apám, hol van az égő áldozatra való bárány? És Ábrahám most döbbent meg igazán. Talán így még soha nem szerette az ő fiát, mint akkor, mikor ezt kérdezte tőle a fia. Most döbbent rá arra, hogy az, amit Isten kért tőle, és amit ő elgondolt, amikor Izsák megszületett, az mennyire két ellentétes dolog. Gondoljatok csak bele, hogyan született meg Izsák? Mit gondoltak az ő szülei, amikor megszületett ő? Azt gondolták, hogy ő lesz a Mesiás, igaz? Olyan jó, hogy nekünk már itt van a kezünkben a Szentírás. Olyan jó, hogy mi már az egész történetet tudjuk, és az egész történetet ismerjük. Úgy gondolták Ábrahámék, hogy ő lesz az asszonynak a maga, aki majd Sátán fejére tapos. Ő lesz az, ez a fiú, aki majd a megváltást fogja hozni a világnak. És most szembesülni kell azzal, hogy fel kell áldoznia a saját fiát. Micsoda egy történet ez? Izsák ránézett az apjára. És ennek az apának, aki nagyon-nagyon szerette a fiát, a szíve majdnem meghasadt. azt kérdezi, hogy apám, hol van az égő áldozati bárány? Gondoljuk csak el ezt a történet. Hol van az égő áldozati bárány? És olyan jó nekünk, hogy a zsidókhoz írt levélből mi megtudhatjuk azt, hogy Ábrahám hirtelen elkezdett a jövőbe nézni. És Ábrahám elkezdett arra gondolni, hogyha neki fel is kell áldoznia a fiát, akkor az Úr fel fogja tudni majd őt támasztani, még a halálból is. Kész meghozni ezt az áldozatot apaként. És ez a fiú kész önként odaadni magát. Kész önként letenni az ő életét. Felfekszik az oltárra, és rádott benn, hogy ő az áldozat. De ott van Isten. És mit tesz Isten? Helyette, egy helyettes áldozatról gondoskodik. Egy helyettesről, aki ott van a bozótban elrejtve. Isten megszólítja Ábrahámot. Azt mondja neki, hogy állj meg, Ábrahám! Nem a te fiad a bárány. A bárány az én fiam. Izsáknak nem kell meghalni, mert ott van egy helyettes áldozat. És ezt a helyettes áldozatot áldozd fel. Képzeljétek el Ábrahámot. Milyen öröm lehetett ennek az apának a szívében? Milyen boldog lehetett ez az édesapa? Felnéz az égre, és azt mondja, hogy ó, Uram, te egy csodálatos Isten vagy. Olyan lehetett ez, mint mikor egy édesanya először meglátja a megszületett kisfiát. Leírhatatlan öröm volt ez az ő számára. Olyan lehetett ez, mint mikor egy rákos beteg megtudja azt, hogy a tumor teljesen eltűnt az ő testéből, és most már nincs betegsége. Olyan öröm lehetett ez, mint mikor egy ártatlanul elítéltet kiengednek a börtönből. Ábrahám örült annak, hogy nem a fiát kellett feláldoznia. Ő hálás volt Istennek. Nem tudjuk elképzelni ezt az örömet. Egyszer az egyik lelkipásztor ült az irodájában, és készült a prédikációjára. És ahogy készült a prédikációjára, elő szokott fordulni, velem is előfordul, egy kicsit elbóbiskolt. Egy gyülekezetnél volt ez az iroda. És ahogy elbóbiskolt, egy álmot látott. Az Ószövetségbe ment vissza. Egy ószövetségi történetet álmodott, nem is inkább történetet, hanem ő is ott volt az Ószövetségben. És látta az Ószövetségben az embereknek az arcát. Látta az emberek arcát, hogy buskomorak voltak, látta az embereknek az arcát, hogy szomorúak voltak, olyanok voltak ezek az emberek, mint akiknek nincsen reménységük. Ilyenek voltak a szomszédai, ilyenek voltak az ismerősei, ilyenek voltak a rokonai, olyanok voltak ezek az emberek, mint akiket soha senki nem váltott meg. Mint akinek nem volt az életükben az a jó hír, hogy bűneik megbocsájtathat, hogy az életüket újra kezdhetik. Így élték az ő életüket, szomorúan. És közben jött a gyülekezetbe a gyülekezetnek a kórusa. Fölállt a kórus, a karvezető intett, és elkezdtek énekelni. És a lelkész felébredt az ének szavára. És azt énekelte a kórus, hogy örvendjvilág, mert az Úr lejött. Ez a legcsodálatosabb üzenet a mi korunkban. Örvendj világ, mert az Úr lejött. Örvendj világ, mert a betlehemi történet igaz.
örvendvilág, mert nem Ábrahám fia, hanem Isten fia a világ megváltója. A másik történet a Golgota hegyén játszódik le. Jézus Krisztus ott van a Gecsemáné kertjében. Ismerjük ezt a történetet is. Ott van a három tanítvány, ott van Jézus Krisztus, és Jézus imádkozik. Jézus kérdezi az ő atyát. Atyám, biztos, hogy ez az út, amit nekem be kellene járnom? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És mit üzen az atya az ő fiának? Nem, fiam, nem neked kell bejárnod ezt az utat. Mi együtt fogjuk bejárni. Együtt kell felmennünk erre a hegyre. És egyszer csak Jézus Krisztus fogja, és Jézus Krisztus körülnéz, és azt mondja, atyám, én itt vagyok ezen az úton. Atyám, az én hátamon itt van a kereszt, ahogy nézem az embereket, az emberek szemében ott van a gyűlölet, az emberek szemében ott van a megvetés tüze. De hol van az áldozati bárány? És mit üzen az atya a fiának? Fiam, te vagy az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Rajtad kívül más ezt nem teheti meg. Amíg Ábrahám megtapasztalta azt, hogy van helyette, nem a fiát kellett feláldoznia, addig a Golgota hegyére Jézus Krisztus úgy érkezik fel, hogy többször összeroskad a kereszt súlya alatt. Látta az emberek gyűlöletét, de az áldozatot önként vállalta. Legalább annyira önként vállalta, mint ahogyan Izsák is felfeküdt arra az oltárra. És azt mondja az atyának, atyám, legyen meg a te akaratod. Amikor a keresztre szegzik, és amikor a kalapácsütések éles hangja felveri a csendet, akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Kedves testvérek, mit gondoltok? Hogy érezték magukat akkor az angyalok? Azok az angyalok, akik 30 évvel korábban, még Betlehem pusztájában azt énekelték, hogy dicsőség a mennyekben, a magasságos Istennek, és békesség a földön lakó embernek. És most azt látják, hogy ezek az emberek azok, akik megfeszítik Jézus Krisztust. Mi vajon ennek a két történetnek a gyakorlati tanulsága? Mit tanulhatunk ebből a két történetből? Jézus Krisztus nem maradt a sírban. Jézus kijött a sírból, és mindnyájunknak azt üzeni, hogy ő egy élő mester. Mindnyájunknak azt üzeni, hogy ő Isten báránya, aki el tudja venni a világ bűneit. Izsák apjával, Ábrahámmal együtt felment a Mória hegyére. Jézus Krisztus is az ő atyával felment a Golgotára. Ezen az úrvacsorán nekünk is végig kell gondoljuk a mi életünket, hogyha Izsák, Ábrahám fia önként vállalta, hogy áldozat lesz, akkor vajon mi a helyzet velem és velünk. Ha Jézus példát mutatott, ha Jézus Krisztus is önként vállalta azt, hogy meghal érettünk, és azután azt mondja, hogy így kell szeretnetek egymást, akkor én mit tudok erre válaszolni? Tudjátok, egy vallás annyit ér, és ezt nagyon jól jegyezzétek meg. Egy vallás csak annyit ér, amennyi áldozatot követel. Ha semmi áldozatot nem hozunk, semmit nem ér. Minél több áldozatot hozunk, annál többet ér a mi hitéletünk. Jézus ma ott van mellettünk. Ez a Jézus Krisztus ma ott ül mellettetek. És azt kérdezi, mennyi áldozatot vagy hajlandó hozni? Nem pénzt kér. Nem anyagiakra van szüksége. Az életedre van szüksége. A szívedre van szüksége. Jézusnak rád van szüksége. Oda tudod adni magadat az ő szolgálatára. Ezt kéri Jézus Krisztus. Az egész lényedet kéri. Jézus Krisztus él. Ez a Jézus Krisztus nem maradt a sírban. Vaj, testvérnő, olyan szépen írja le azt, hogy az ördög minden angyalával ráült arra a kőre, amellyel el volt zárva Jézus Krisztusnak a sírja. És olyan csodálatos az, hogy azt írja a Biblia, Isten elküldött hány angyalt? Egyetlen egy angyalt, igaz? Elküldött egyetlen egy angyalt, hogy elhengerítse azt a követ. És eljött ez az angyal, és megrettentek az őrzők, beleértve Sátán összes angyalát is. Semmi nem tudta megakadályozni, hogy Jézus Krisztus ott legyen, ott maradjon a sírban. Hadd mondjam azt nektek, hogyha azt a követ soha nem hengerítették volna el, ezt a hatalmas követ, egy 2 tonna súlyú is volt egy-egy ilyen kő, hogyha ezt nem hengerítették volna el, akkor is Jézus Krisztus ki tudott volna jönni a sírból. A sziklafalon keresztül is ki tudott volna jönni a sírból. Mert ő azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Semmi és senki nem tarthatta volna őt ott abban a sírban. Sátán összes angyala nem tudta megakadályozni, hogy azt a követ ne hengerítse el egyetlen egy angyal. Jézus Krisztus kijött ebből a sírból, és feltámadt. És ma az úrvacsorai alkalmon az élet fejedelme az, aki egyre közelebb és közelebb akar jönni hozzánk. Ő az, aki meg akar szólítani bennünket. Ő az, aki a mi szívünkhöz szól. Azt kérdezi, hogy hol vagy te, ember? Mert hogy itt az Isten báránya. Ezen az asztalon a megtört kenyér jelképezi az ő testét. A kiöntött múst az ő vérét jelképezi. És a Szentlélek által ő valóságosan itt van között. De hol vagy te? Itt vagy te is. Engeded azt, hogy ő megragadjon téged? Vajon el tudod azt mondani, hogy innentől kezdve én mindig veled akarok lenni? Hol van a tűz? Az égő áldozati oltárnál. Ott volt a tűz. Ábrahám és Izsák vitték a tüzet. Jézus azt mondja, hogy minden áldozat tűzzel sózattatik meg. És ő a Szentlélek tűzét adja mindannyiunkban. Azért, hogy a szolgálatunkból megtapasztalják azt, hogy egy mennyei származású tűz az, ami át tudja hatni, ami áthatja a mi életünket. Hol van az érte lobogó tűz? Vajon ki viszi a fáklyát? Jézus Krisztus az, aki vitte az ő keresztjét fel a Golgotára. És azt kéri tőlünk, hogy mi is vegyük fel ezt a keresztet. A kereszt önkéntes. Ennek a keresztnek a felvétele az mindig szabad akaratból van. Jézus nem kényszerít soha senkit erre. Nem alkalmaz erőszakot. Szeretetből kell felvenni ezt a keresztet. És hadd mondjak még valamit. Ez a kereszt könnyű. De hogyan könnyű? Jézus Krisztus. Ha ővele együtt járunk, akkor a legnehezebb keresztünk is könnyűvé válik. Miért? Mert ő ott van mellettünk. Mert ő az, aki segít nekünk. Hol van az oltárhoz szükséges kő? Minden úrvacsorai alkalommal a mi kőszívünk az, amivel az oltárt építjük, ahol Jézus Krisztust is megfeszítették. Milyen csodálatos lenne az, hogyha Jézus Krisztus ezt a kőszívet elvenné tőlünk, és egy hússzívet adna, amiben beírja az ő új szövetségét, az örök szövetség jelét. Olyan csodálatos lenne az, hogyha ezt a kőszívet ő át tudná így alakítani. Ő nem akarja az örök életet nélküled leélni. Ő veled akar lenni. Ő veled szeretne az örökké valóságban lenni. Amikor ma megmossuk egymás lábát, amikor magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket, gondoljunk arra, hogy ő örökké velünk akar lenni. Gondoljuk végig ezt a két történetet, ami Ábrahámmal és Izsákkal történt, és ami Jézus Krisztussal és az ő atyával történt. Gondoljuk végig azt, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És adjunk hálát azért, hogy ő a helyettes áldozat. Ő értünk halt meg. Ő került a történelem középpontjába, hogy Pál apostol írja, hogy mi benne élünk, mozgunk és vagyunk. És ezért adjunk ma hálát neki. Amen. Kedves testvérek, a lábmosás szereztetési igéjét olvasom János evangéliumának a 13. fejezetéből. János evangélium a 13. fejezetének a 4. versétől olvasom Istennek az igéjét. Jézus Krisztus felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyért körül vala kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat. Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus példát adott nékünk azzal, hogy megmosta a tanítványoknak a lábát. Mi is hasonlóképpen tegyünk. Megkérem a diakónus testvéreket, hogy segítsenek ebben a szolgálatnak az elvégzésében. Kérem azt, hogy külön a férfi testvérek, külön a nő testvérek mossuk meg egymás lábát.
Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva a 179-es számú ének első verszakát énekelj el. 179-es számú ének első verszaka.
Kedves gyülekezet, a kenyér szereztetési igéjét olvasom. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hajtsuk meg a mi térdeinket, és adjunk hálát a kenyérért. Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy ismét elérkezett ez a nap, és hogy mi megerősíthetjük a szövetségünket te veled. Urunk, mi tudjuk azt, hogy te nélküled semmik vagyunk. Urunk, tudjuk azt, hogy mi érdemtelenek vagyunk arra, hogy magunkhoz vegyük ezeket a szent jegyeket. De hálásak vagyunk neked azért, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és nem érdemeinkért szerez bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy add meg, hogy amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, akkor tudjunk gondolni arra, hogy te voltál az, aki a te életedet adtad mi érettünk, azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Kérlek, áldjál meg valamennyünket, és add meg, hogy ez az alkalom egy változást hozzon a mi életünkben. Kérlek, add meg, hogy mi még többet tudjunk te rád gondolni, és még jobban hasonlítson a mi életünk a te életedre. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te elküldted a szent lelked helyetted, és köszönjük azt, hogy te a Szentlélek által itt vagy közöttünk, a te kegyelmedből. Amen. Amen. Miután Jézus hálákat adott a kenyérért, fogta és megtörte azt. Mi is hasonlóképpen cselekszünk. Miután Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak, vegyetek ebből, mert ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Kérem, azok maradjanak állva, akik részesülni kívánnak a kenyérből. Mindenki részesült a kenyérből, aki szeretett volna. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. A pohár szereztetési igéjét olvasom. Hasonlatosképpen a poharat is vette Jézus, minek utána vacsorált, ezt mondván. Ez a poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohát, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Most hajtsuk meg ismét a mi térdeinket, és adjunk hálát a pohárért is. Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy a kenyér után a poharat is, ami kezünkbe vehetjük, ami a te kiontott véredet jelképezi. Urunk, mi érdemeltük volna azt, hogy ott függjünk a kereszten, és mégis te haltál meg érettünk. Urunk, köszönjük néked ezt az áldozatot. Urunk, kérlek segítsél meg, hogy amikor kezünkbe vesszük ezt a poharat, akkor valóban érezzük azt, hogy ugyanolyan valóságos a te kegyelmed, mint ahogyan ott van kezünkben a pohár. Hogy te ugyanolyan valóságosan képes vagy megbocsátani a mi bűneinket. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ez mindez végbe mehet a mi életünkben. Kérünk téged, hogy gondoljunk arra is ezen az alkalmon, hogy te meghaltál érettünk, de nem maradtál ott a sírban, hanem te feltámadtál, te élsz, az a sír most üres. Köszönjük néked a te nagy szeretetedet, a te nagy jóságodat. Amen. Miután Jézus hálákat adott a pohárért, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Miután vacsoráztak, Jézus a következő szavakkal fordult a tanítványaihoz: mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. A 17-es számú éneket keressük ki, és a 17-es számú ének 3 versét énekeljük el.
Imádunk nagy Úr, a mi megváltónkért, aki meghalt és feltámad bűnösökért. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó eget ura. Imádunk nagy Úr, a te szent lelkedért, aki Jézushoz vezet és gyújt bennünk fény. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó eget ura. Néked égi bárány, aki eltörnéd bűnünket ott fenn a fán. Zenjen hála minden ajkon, zenjen alleluja, zenjen ének hála néked, ó eget ura.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen.